Tünk az esti alkalomra, és a mai témánknak a bevezetéseként egy bibliai igét idézek, Jézus kijelentését. Köszönöm. János evangélium a 17. fejezetének az első versét, amely így hangzik: az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ebben az igében benne van az, hogy az Isten megismerése az egyenesen az örök életre készít fel, mert formál minket. Mivel mi Isten képére, hasonlatosságára teremtettünk, azért, hogy így mondjam, az Istennek a szemlélése, az ő tökéletes jellemének a szemlélése minket állandóan formál, és mind tökéletesebbé tesz, és alkalmasabbá az örök életre. És nem véletlen, hogy ez az ige így hangzik, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert csak Jézus által ismerhetjük meg az Atyát. Ő a legteljesebb kinyilatkoztatás, a földre jött, a földön közöttünk élt Isten fia. És talán emlékszünk arra a mondatra, ez annyira olyan megkapó, hogy mikor Jézus a földi szolgálata vége felé beszélgetett tanítványaival, akkor az egyik tanítvány azt mondta, hogy hát még egyet szeretnénk tőled kérni, hogy mutasd meg nekünk az Atyát. Akkor Jézus hátrafordult ehhez a Filip nevű tanítványhoz, és csak ennyit mondott: én olyan régen veletek vagyok, és te mégse ismertél meg engem, Filip. Hát nem érted, aki látott engem, látta az Atyát. És ma este is még mindig a kicsoda az Isten kérdéssel foglalkozunk ezért, mert ha ezzel foglalkozunk, akkor mi mindig azon az úton megyünk, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. És ez a mi saját lelki fejlődésünknek a mintája, amilyennek Istent megismerjük, ahogy az előbb is említettem. Na, ma Jézus Krisztussal kapcsolatban ismerünk meg egy látszólag teljesen ellentétes, jelképes kifejezést, ugyanis a Biblia őt oroszlánhoz és bárányhoz egyaránt hasonlítja. Szeretném megkérdezni mindenkitől, tud ellentétesebb állatot elképzelni, mint az oroszlán és a bárány? Abszolút ellentéte a kettő egymásnak. És vajon mi lehet a magyarázata, hogy a Biblia Jézus Krisztusról úgy beszél, mint oroszlánról és bárányról? Legelőször is szeretném megmutatni, hogy hol található ez a Bibliában. És persze, aki nézte a programot, az tudja, hogy a végén azt a kérdést fogjuk feltenni, hogy hát akkor ez minta és példa nekünk is egyszerre kéne oroszlánnak és báránynak lenni. Miben kellene lenni oroszlánnak, és miben kéne lenni báránynak? Tehát itt fogjuk befejezni, és igyekszem a rövidebbre fogni a szót. Jelenések könyve 5. fejezetéhez lapozzunk, és itt van ez az ige szakasz. Ez János apostol Pátmos szigetén látott látomás sorozatából egy részlet. Ugye második estén beszéltünk egy kicsit, hogy milyen az a prófétai látomás, ahol Isten nagyon élénk jelképekben, képekben mutatott be dolgokat a prófétáknak, és ők ezt olyan elevenen élték át, hogy nem is tudom, mihez hasonlítsam, mintha egy több dimenzióban itt zajlik körülöttük valami, és még ők maguk is sokszor cselekvő résztvevői voltak, bekapcsolódtak a beszélgetésbe, mint itt is látjuk majd. Így olvasom Jelenések könyve 5. fejezetében az első verstől. Ugye ennek az előzménye az a 4. fejezetben, hogy János apostolot Pátmos szigetén bepillantást nyert a mennyei világba. Nagyon különös, egyetlen hely a Bibliában, ahol erről szó van, és utána az 5. fejezet első versétől így olvasjuk: és láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott: ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, ránézni sem. Én azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasásra, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondta nékem: ne sírj. Ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet, 7 szarva volt és 7 szeme, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Hát nagyon csak a leglényegesebb vonásokat fogom azonosítani ebből a jelképes látomásból. Ahogyan a későbbiekből és az egész szövegösszefüggésből megértjük, ez a 7 pecsétes könyv, aminek a súlyos tartalmára utalt, hogy mind a 2 oldalán be volt írva, hogy abban az időben pergamentekercs létezett. Itt valójában egy tekercset kell elképzelni, egy pergamentekercset, ami 7 pecséttel volt lepecsételve, és azt értjük meg a szöveg összefüggésből, hogy ez az isteni történelmi megváltási tervet szimbolizálta. És János apostol hallotta azt a kérdést, hogy ki volna méltó, még ezt is egy erős angyal kiháltotta, hogy ki volna méltó, alkalmas, erkölcsileg alkalmas, képes arra, hogy ennek a könyvnek a pecséteit felnyissa. A későbbiekből kiderül, hogy a pecsétek felnyitásával mindig le is zajlott egy fejezet az isteni megváltási tervnek a megvalósításából. Mintha csak úgy hangzott volna ez, hogy ki tudná levezényelni, ki tudná, mint egy karmester végigvinni ezt az isteni megváltási tervet az emberi történelemben. És úgy olvassuk, hogy erre a feladatra még ránézni sem volt képes senki. Így olvassunk sem mennyen, sem földön, sem égen. Ez egy olyan bonyolult, egy olyan hatalmas, egy olyan nehéz feladatnak tűnt, hogy ezt az atyában megfogant, ezt a fantasztikus megváltási tervet az emberi történelemben végigvinni, hogy senki még ránézni sem tudott, nemhogy felnyitni a könyvtekercseit, illetve pecséteit. És János apostol azt írja, hogy akkor ő igen sírt. Gondolom teljesen nem fogta föl, hogy mit jelent ez a könyvtekercs látomásban, de valahogyan azt átérezte, hogy ettől az emberiség sorsa függ. És ezt annyira érzékenyen érezte át a látomásban, hogy azt mondja, nagyon sírt. Valahogy érezte, hogy akkor az emberiség elveszett. Ha nincs senki, aki ezt meg tudja megvalósítani, akkor elvesztünk. És ekkor ott a mennyei jelenetben jelenlévő közül egy, aki egyébként a megváltott emberiség képviselője itt, ahogy szintén kiderül a szövegösszefüggésből, odalép Jánoshoz, és azt mondja, ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, hogy felnyissa a könyv pecséteit, és így mondja tovább, a Dávid gyökere. És abban a pillanatban János apostol meglátott ott egy megölt bárányt, de milyen érdekes volt ez a megölt bárány, hát nyilván valami seb látszott rajta, de egy megölt bárányt úgy képzelne az ember, hogy elterülve fekszik a földön. De ez a megölt bárány, ez állt, és odalépett a királyi székben ülőhöz, és átvette kezéből a könyvet. És aztán úgy folytatódik tovább, hogy leírja, hogy nyitja fel a pecsétek egyenként, és mi történik, amikor az első pecsétet felnyitja, a másodikat, a harmadikat. Szerettem volna, hogy a szövegösszefüggést lássuk, de a továbbiakban én ezzel a részlettel nem foglalkoznék, hanem hogy vajon miért hasonlítja Jézust oroszlánhoz és bárányhoz egyszerre. Mert gondolom nem kérdés, hogy róla van szó. És vajon miért látta így János apostol, hogy megöletett ugyan, de áll, és cselekszik, és elveszi. Egyébként megjegyzem, a szarv az meg a hatalom szimbóluma a Bibliában, és hogy 7 szarva volt, ez azt fejezi ki, hogy hatalommal teljes, és hogy 7 szeme volt, ez utal, hogy a Szentlélekkel teljes, és ő az, aki átveszi a könyvet. Igazából ez a szimbolikus jelenet Jézus feltámadására is utal. Igaz, hogy ő megöletett, de feltámadott, és ő alkalmas arra, hogy ezt az isteni megváltási tervet végigvigye, levezényelje a történelem során. ez a kifejezés különben, hogy a Júda nemzetségéből való oroszlán, ez az egyik legelső messiási jövendőlésből való, amely Jézusra vonatkozóan elhangzott, Mózes első könyve 49. fejezetében található, mikor Jákob ősatya áldást mondott a fiaira, akkor Júdát jelölte meg, hogy a Júda nevű fiának a leszármazottai közül jelenik meg majd a messiás, és oroszlánnak mondta, ugye, majd jön a Júda oroszlánja, és ez egy messiási szimbólum volt. Említ itt egy másikat is, hogy a Dávid gyökere, ez is messiási szimbólum volt. Egy pillantást vetünk a Bibliánkban, lapozzunk a jelenések könyve legvégére, az utolsó fejezetben, a 22. fejezetnek a 16. versében van egy olyan szinte melbevágó mondat, mert miután János apostol végig szemlélte ezt a látomást, akkor van itt egy ilyen utószó, és 16. versben így olvassuk, hogy megszólal maga a könyvnek az igazi szerzője. Ugye emlékszünk, a második este olvastuk, hogy úgy kezdődik ez a könyv, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, és ő megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak, és a 16. versben így olvassuk, én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Tehát itt, ugye, ilyen különös, mikor végére érsz ennek a könyvnek, egyszerre csak, mint a személyesen minket szólítana meg, és azt mondja, én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben, és így mutatkozik be, hogy én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága. Ez meg Ézsaiás könyve 11. fejezetéből való, ez is egy messiási jövendülés, és egy picit gondolkozzunk el rajta, hogy ez a szimbólum milyen kifejező Jézus személye titkára. Ő a Dávid ága. Ugye sokszor így mondja, sarjadék a Dávid törzsökéből, vagy a Dávid apját, Isait emlegeti az ő törzsökéből. Ezt egész Izrael tudta, hogy a messiás Dávid családjából származik, Dávid fia lesz. De azt mondja ugyanakkor, hogy ő Dávid gyökere is. Nem kifejező a szimbólum? Dávid gyökere és ága. Én vagyok Dávid gyökere és ága. Az azt fejezi ki, hogy Dávidnak fia is, mint emberfia, mikor emberként megjelenik, az ő utóda leszármazotta lesz, de ugyanakkor a Dávid gyökere is, a Dávid teremtője is. És ez az egyetlen kép a Jézus személye titkát tökéletesen ábrázolja. És ő maga mutatkozik be a könyv végén, Jézus, én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, aki teremtője is Dávidnak, de emberfiaként a leszármazottja is Dávidnak. Tehát semmi kétség, hogy ő az, akit itt jelenések könyve 5. fejezete úgy nevez meg, hogy ő a Júda törzséből való oroszlán. De utána éles ellentétként rögtön megjelenik a megölt bárány. És most a továbbiakban mi erről gondolkozzunk, hogy amilyen ellentétes a kép, hogy egyszerre Dávidnak gyökere és ága, olyan ellentétes ez az állat hasonlat, hogy hogy maga Jézus Krisztus egyszerre oroszlán és bárány. És amikor ezen egy kicsit elgondolkodunk, akkor rögtön rájövünk, hogy Jézus földi életében hogy is volt. Jézus bárányként is megnyilatkozott, de oroszlánként is megnyilatkozott. Ez az a kettőség ott volt az életében. Legszívesebben most kérdezném a jelenlévőket, akik kicsit jártasak az evangéliumi történetekben, hogy mikor nyilatkozott meg Jézus bárányként. Bárányként nyilatkozott meg egész földi életében, mert jellemző volt rá a szelídség. Ugye ezt is mondhatta a tanítványainak nyugodtan, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Mondhatta, mert ismerték erről. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ugye Jézus hihetetlen türelemmel bánt a tévejgő tanítványaival, a bűnösökkel, a mélyre süllyedt emberekkel. Ez a szelídség, ez a bárány magatartás nagyon jellemző volt rá. Arról pedig éppen tegnap beszéltünk, hogy az önmagát megalázó Isten témával kapcsolatban, hogy hogyan viselkedett Jézus abban a döbbenetes szenvedés történetben. Ézsaiás könyve 53. fejezete így mondja, hogy mint bárány, amit megölni visznek, ő a száját nem nyitotta meg. Mint egy türelmes bárány úgy viselte el, mint ahogy azt mondja, megnémul az őt nyírők előtt, vagy amit a vágóhídra visznek, mint hogy a bárány nem tiltakozik, úgy viselte el. De volt-e Jézus oroszlán is földi életében? Eszébe jut neki valakinek valami Jézus életéből? Templom megtisztítása, örülök neki. Hogy lépett fel Jézus? Amikor ott azt látta, hogy tudjuk, hogy milyen volt ez a körülmény, ugye a jeruzsálemi templomnak a zárt épületébe csak a papok mehettek be. Körülötte volt az izraelita férfiak, nők, gyerekek udvara, de az egészet aztán a nagy Heródes egy hatalmas csarnokrendszerrel vette körül, és ezekben a külső csarnokokban árulták az áldozati állatokat, és mivel a világ minden részéről jöttek az ünnepekre, ugye a zsidók nagyon szétszóródtak a babiloni perzsa, majd a hellén birodalomban, és mindenütt építettek zsinagógákat, és a pogányok közül nagyon sok szimpatizáns látogatta ezeket a zsinagóga istentiszteleteket. Voltak, akik teljesen zsidó hitre tértek, őket prozelitáknak hívták, és voltak, akik csak szimpatizánsok voltak, őket meg istenfélőknek hívták. És maguk a zsidók is a birodalom minden részéből, meg a pogányok közül is, ezek, akik az ő zsinagógáikhoz csatlakoztak, ezek mentek velük a jeruzsálemi nagy ünnepekre. Ne valami kis méretre gondoljunk, Józsefus Flavius szerint, mikor időszámításunk után 70-ben kitört a zsidó-római háború, éppen húsvét ünnepén zárták körül a rómaiak a várost, és a becslése szerint körülbelül 2 millió ember volt a városban. Iszonyatos szám. Tehát hihetetlen tömegben sereglettek ide az emberek, és ugye mivel a birodalom minden részéből jöttek, a papok pedig, ugye akik a templom urai voltak, úgy rendelkeztek, hogy van egy ilyen templomi pénzesség, kialakítottak a templomi pénzességet, és bárhonnét jött valaki, erre a templomi pénzességre kellett váltania a pénzét, hogy azon megvehesse az áldozati állatot. Ugye el tudjuk képzelni, a pénzváltás ma se rossz üzlet, akkor se volt az, és ott voltak a pénzváltóknak az asztalai, és ott volt az állatoknak a hangoskodása, és ott volt a alkudozás, és ugye azok, akik eljöttek iszonyú távolságból is, hogy itt részt vegyenek az ünnepen, az ünnepi istentiszteleteken, azok megfizettek mindent, mert ha már jöttek, akkor áldozatot akartak bemutatni, és akik mentek a templomba, annak először ezt a szörnyű vásári zaj, meg ahol volt kizsákmányolás, és volt az istentisztelethez, vagy az istentiszteletéhez teljesen méltatlan pénzügyi üzérkedés, ezen kellett keresztül menniük. És amikor Jézus itt fellépett, akkor ugye mit is mondott? Az én atyám háza imádság házának hivatik, ti pedig latrok barlangjává tettétek. És olyan erőteljesen lépett föl, noha ő egyszerűen egy zsidó férfinek látszott, senkinek, de olyan hatalmas erővel lépett föl itt a templom csarnokában, a személyében olyan szugesszív erő volt, és oly határozottan mondta ezt el, és még nyomatékot adott, hogy mondja, hogy a galambárosoknak a székeit és a pénzváltók asztalait felborította, olyan határozottan lépett fel, és azt mondta nekik, hordjátok el ezeket innét, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Azért itt olyan volt Jézus, mint az oroszlán, nem? Aztán van egy másik esetet is említek, amikor a farizeusok is az írástudók elleni nagy vádbeszédét elmondta. Én még Máté evangélium a 23. fejezetében lehet olvasni. Én még ma is beleborzongok abba, amikor olvasom ezt a beszédet, hogy merte elmondani. Például ilyet mondott ezeknek a nagyon tiszteletben álló vallási vezetőknek, akiket a nép abszolút tisztelt és tekintélyük volt, azt mondta, ti olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Ehhez meg azt kell tudni, hogy a zsidóknál úgy temetkeztek az egyszerű emberek úgy, hogy a földdel egyenlően zárták le a sírt, és lefették egy kőlappal, és mert a gondolkodásuk szerint minden halállal való érintkezés tisztátalanná tesz, lemeszelték ezt a kőlapot, hogy nehogy valaki tévedésből rálépjen, és ezáltal tisztátalan legyen. És akkor Jézus ezt a hasonlatot használta, azt mondta nekik, ezeknek a nagy tekintélyű vallási tanítóknak, hogy ti olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, kívülről szépeknek látszottok az emberek előtt, de belül holtak csontjaival és mindenféle undoksággal van tele, és rothadással van tele. Hát azért ez hátborzongató hasonlat, nem? És azt mondta nekik, itt van ez a híres mondás, hogy megszűritek a szúnyogot, a tevét, meg lenyelitek. Ugye? Mert szőrszál hasogatóan foglalkoztak a törvénynek a megtartásával. Azt mondta Jézus, még a mentát, meg a kaprot is megtizedelitek, hogy precízek legyetek a tizedadásban, de elhagyjátok az irgalmasságot, a szeretetet, az igazságos ítéletet, ami a lényeg. Tehát Jézus földi életében is oroszlán és bárány volt. És ezt azért hangsúlyozom olyan nagyon, mert a mai kereszténységben nagyon eltorzul Krisztusnak a képmása. Nem tudom, ki mennyire olvas általában ilyen egyházi irodalmat, vagy hallgat a rádiós istentiszteleteket. Ma egy olyan kép tárul az ember elé, hogy Krisztus a toleráns. Krisztus mindent elfogad, Krisztus mindennel kiegyezik, de ez egy hamis Krisztus kép. Krisztus egyszerre oroszlán és bárány. Az Istent úgy mutatja a Biblia, hogy ő bűnnel együtt nem lakik. Ő hamissággal, hazugsággal, tisztátalansággal, igazságtalansággal ki nem egyezik. Ő a bűnnel szemben oroszlán. Ő a gonoszsággal szemben oroszlán. De az a bűnbánó bűnösökkel, az elesettekkel, a mélyre süllyedtekkel bárány. És őt a türelem és a szelídség jellemzi. És ez a mind a kettő Krisztus. Ő oroszlán és bárány. És nem ennek a következménye az, hogy a mai kereszténység teljesen hajlamos elfeledkezni a Jézus megígért visszajöveteléről, és a végső igazságszolgáltató ítéletről is. Ez úgy eltűnik az emberek gondolkozásában, mint a semmi. Isten a szeretet, Isten a kegyelem, Isten mindent elfogad. De az írásban egy olyan Istennek a képe rajzolódik elénk, aki gyűlöli a bűnt. Nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy hányszor szerepel a Bibliában Istennek a jellemzésében, hogy ő bűngyűlölő. Vagy hadd idézem azt, ami Mózes könyvében van, amikor Mózes kérte Istent, hogy mutassa meg neki az ő dicsőségét, és Isten bemutatkozott Mózesnek, és az Isten nevét kiáltotta, és ezt mondta: az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és nagy igazságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de büntetlenül hagyni nem hagyja büntetlenül. Ugye, milyen világos volt ez a bemutatkozás, és milyen szép az, hogy azért azzal kezdte, hogy ő irgalmas és kegyelmes Isten, és késedelmes a haragra, és nagy irgalmaság, de nagy igazságú is. És ő ugyan megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűn maga nem maradhat büntetlen. Ez a Krisztus helyettes áldozatának a magyarázata. Mert az Isten semmiféle igazságtalansággal ki nem egyezik, semmiféle bűnt jóvá nem hagy. Nehogy azt higgyük, hogy ez ellentétes, ez éppen abból következik, hogy Isten a szeretet. Mert ő tudja, hogy a bűn az életet pusztító hatalom. Ugye itt mi a bűn? Érintettük, de még egyszer hadd mondjam, az önzés, az egoizmus, bármilyen megnyilatkozása. A mindennek a gyökerében ez van. De az Isten tudja, hogy ez egy halált hozó vírus. Ez egy pusztító valami. És ezért ő a rosszal, a bűnnel soha ki nem egyezik. És ezért van a Bibliában ilyen tökéletes egyensúlyban, hogy a megváltó először eljön, és mint szelíd bárány, helyettes áldozatként meghal helyettünk. De visszatér még egyszer, és oroszlápként lép fel minden bűnnel és hamissággal szemben, ami az emberi történelem végére olyan mértékben fajul el, és olyan mértékben halmozódik fel, hogy Krisztusnak oroszlánként kell közbelépni. És ezt nagyon jegyezzük meg, hogy nehogy az Isten képünk eltorzuljon, és nehogy egy ilyen hamis Jézus képet rajzoljunk magunk elé, hogy ő jó, kegyelmes, és ő mindent elfogad, nem. És ez a végső egyetemes ítélet egyáltalán nem ilyen visszataszító tanítás, némelyek úgy nem is szeretnek róla hallani, de én meg úgy gondolom, ez a Biblia egyik legfelemelőbb tanítása, hogy egyszer a világon lesz egy valódi igazságszolgáltatás. Ugye, hogy mondja ünnepélyesen már az Ószövetségben Prédikátor könyve végén, Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz. Akár jó, akár gonosz legyen az. Minden titkos dologgal együtt. De milyen szép itt is azt mondja, hogy akár jó, akár gonosz az. A jót is értékeli, a jót is előhozza, de a gonoszt is előhozza. És Istennél nincsen ilyen, hogy őt, hogy így mondjam, meg lehet vesztegetni, vagy le lehet venni a lábáról. Az atya és a fiú egyaránt nagy irgalmasságú, de nagy igazságú is. Isten mindent elkövet, hogy bennünket a bűneinktől megszabadítson. Először is, hogy felvilágosítson a bűnnel szemben, hogy ellenségeskedést szerezzen velünk a bűnnel szemben. Önmaga odaáldozásáig, önmaga megalázásáig mindent elkövet, hogy megmentsen. De a rosszal, a bűnnel ő nem egyezik ki. Alfelől neki megvan a maga ítélete egyértelműen. És amikor sokszor, ami a világunkon topzódó gonoszságot látjuk, és azt, hogy micsoda elnyomás van, és mennyi igazságtalanság, megkérdezem, nem vigasztaló az, hogy egyszer ő oroszlánként itt közbe fog lépni, és szabadítást hoz, és igazságot szolgáltat? Szerintem ez nagyon vigasztaló gondolat. Jelenések könyve 11. fejezetében úgy olvassuk, hogy mielőtt Jézus jön a földre, a mennyben szózatok hangzanak, és azt mondják, hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted, és hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, hogy jutalmat adja te szolgáidnak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Még egyszer idézem, Jelenések könyve 11. fejezetében mindenki elolvashatja, szó szerint idézem, tehát a mennyei seregek, akik már megsokalják azt a szörnyű mennyiségű gonosztettet és bűnt, ami a földön van, mikor Jézus oroszlánként tér vissza, hogy igazságot szolgáltasson, és visszahelyezze ezt a földet Isten uralma alá, akkor így szólnak. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, hogy a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted. És eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, hogy jutalmat adja te szolgáidnak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Nem döbbenetes? És amikor ezt így elolvastuk, és látjuk, hogy mennyire világos ez a Bibliában, hogy Jézus egyszerre oroszlán és bárány, és nekünk legyen egy hiteles képünk róla, akkor most még azt a kérdést tegyük fel, hogy ez is minta számunkra? Nekünk is egyszerre kéne oroszlánnak és báránynak lenni? Mielőtt ezzel foglalkoznánk, még megemlítem, hogy egy másik messiási jövendülés, Ézsaiás könyve 9. fejezetében azt mondja Jézusról, aki majd mint gyermek megszületik, hogy őt hívják erős Istennek, örökké valóság atyának és békesség fejedelmének. Ott is ott van az az ellentét, Ézsaiás 9.6-ban meg lehet találni, hogy ő egyszerre erős Isten és békesség fejedelme. És csak ez a hiteles Krisztus kép. És hogy ránk is vonatkozik ez, hogy ebben is hasonlítanunk kell a Jézushoz, ezzel kapcsolatban olvasnék Lukács evangéliumából egy igét. Lukács evangélium a 6. fejezetéből a 40. verset idézem. Lukács evangélium a 6. fejezetében a 40. vers így hangzik. Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem amikor tökéletes lesz mindenki, olyan lesz, mint a mestere. Ezt is még egyszer elolvasom. Nem feljebb való a tanítvány a mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Akkor ebből az következik, hogy nekünk is oroszlánnál is báránnyá kell lenni egyszerre, ha tökéletesek akarunk lenni, mint Krisztus az, és mint ami mennyei atyánk tökéletes. Nos, mit sejtünk, hogy miben kéne báránynak lenni, és miben kéne oroszlánnak lenni? Mikor kéne báránynak lenni, és mikor kéne oroszlánnak lenni? Hát báránynak kéne lenni akkor, amikor például személyes sérelmek és sértések érnek. Ugye Jézust is érték ilyenek, például a samaritánusokhoz nagyon jó volt Jézus. Ő a zsidó előítéleteket nem osztotta, mindig szeretettel bánt velük. Mégis mikor egyszer ment Jeruzsálembe a Samárián keresztül, és tanítványai mentek, hogy szállást készítsenek neki, a samaritánusok nem adtak szállást, mert hogy Jeruzsálembe megy. Úgy felháborodtak Jézus tanítványai, hogy azt mondták, akarod, hogy tűz szálljon alá az égből, és megemészze ezeket? Jézus meg csak hátranézett rájuk, és azt mondta, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az emberek lelkét elveszítse, hanem hogy megmentse. Személyes sérelmekkel szemben ő bárány volt. Csodálatos egyszer nézni, hogy Júdással hogy bánt, akiről ő nagyon jól tudta, hogy mi lakik benne, és hogy végül ő lesz az áruló. Milyen szeretettel küzdött vele, érte az utolsó percig. És most szeretném megkérdezni, hogy mi képesek vagyunk bárányként viselkedni, mikor minket megsértenek, megbántanak. Ugye Jézusról ezt is mondja a Biblia a kereszt szenvedéseire utalva, hogy szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, fenyegettetvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre. Képesek vagyunk erre? Szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, fenyegettetvén viszont nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És Jézus mit tanított? Azt mondta, szeresd ellenségedet. Ez nem azt jelenti, hogy lángoló érzelmekkel szeressük, mert sokan azt mondják, ez képtelenség. És igaz is, hogy ahogy egy ilyen kölcsönös érzelmi szeretethez a másik is kell. De a Bibliában a szeretet az elsősorban egy elv. Az az erkölcsi elv, hogy én soha nem fogok úgy válaszolni, amilyen ő. A Biblia azt mondja, gonoszt jóval győzd meg. A Biblia azt mondja, hogy te ne fizess rosszal a rosszért. És még azt is mondja, hogy tulajdonképpen ezzel vagy meg is szégyeníted, és a lelkében jó felé mozdul, vagy ha ez nem sikerül, akkor azt mondja, erkölcsileg eleven parazsot gyűjtesz a fejére. És teljesen világos lesz a dolog. De azt mondja, hogy ha te meggyőzett ezt a gonosztól, a gonoszra gonosszal válaszolsz, akkor ő győzött le téged. Akkor nem te vagy az erkölcsi győztes, hanem ő győzött le téged, belevitt a rosszba téged is. Belevitt az indulatba, belevitt a haragba, belevitt a gyűlöletbe, ő győzött meg téged is. Tehát tanuljunk Jézustól, hogy legyünk bárány az ellenséggel szemben, a szidalmazással szemben, a sérelmekkel szemben. És ez egy óriási dolog, ha ezt mi meg tudjuk tenni, szelíden válaszolni ezekre, jó akarattal fizetni a rosszért. Ez egy hatalmas győzelem, ez egy erkölcsi győzelem. De mikor kell oroszlánnak lenni? Oroszlánnak kell lenni akkor is, mikor az élet nehézségeivel kell megküzdeni, és Istenben bízva tudunk oroszlánok lenni, nem gyávák, és nem pánikba esők, hanem oroszlánként megküzdeni a nehézségekkel, de oroszlánnak kell lenni akkor is, mikor a gonosznak ellene kell állni, és mikor az igazságért helyt kell állni. Ez meg egy hamis kereszténykép, ilyen keresztény, hamis kereszténykép is létezik. A keresztény mindenkivel jóban van, a keresztény mindent szeret, a keresztényt mindent elfogad. Na hát, hogyha ezen a világon csak jó lenne, ez még igaz is lehetne. De mivel ezen a világon jelen van a gonosz és a jó, nem véletlenül mondta Jézus, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen, határozott igen, vagy nem, nem, határozott nem. A keresztény azt tud igent mondani, és nemet is tud mondani, mert a rosszra nemet kell mondani. Az igazságtalansággal szemben fel kell emelni a szót. A másikat is meg kell védeni, akit igazságtól bántanak. Akkor légy oroszlán. Amikor a másikat kell megvédened az igazságtalansággal szemben, akkor légy oroszlán. Amikor az igazságért helyt kell állni, és szót kell emelni, akkor légy oroszlán. Amikor a gonosznak ellen kell állni, és nemet kell mondani, akkor légy oroszlán. De az énedet ne lehessen sebezni. Arra ne ugorjál, mikor az énedet sebzi valami. Akkor bárány türelmével és szelítségével reagálj erre. Ez a krisztusi minta. És az a győzelem, hogyha Krisztushoz hasonlóan tudunk viselkedni. Van egy bibliai ige, amit én nagyon szeretek. Az oroszlánnal kapcsolatban sokszor csak az erő jut eszünkbe, de ide tartozik a bátorság is. És azt írja például a Szentírásban, a Példabeszédek könyve 28. fejezet első versében, ez nekem az egyik kedvenc bibliai igém, így hangzik, az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrok. Még csak azzal se éri be, hogy azt mondja, mint az oroszlán bátrok, hanem még fokozza, mint az ifjú oroszlán bátrok. Tehát nagyon bátrak. Aki Istenben bízik, aki nem alkuszik meg a rosszal, akinek nyugodtan alszik a párnáján, mert semmiféle kompromisszumot nem ismer a jó rosszal, ezért békessége van az Istennel. Ha hibázik, ha vétkezik, azonnal Istennel elrendezi, és ha kell emberrel is, nem tűri meg, hogy igazságtalanság, ilyen sár, ilyen iszap ülepedje le a lelkében, az az ember, az bátor. Mert tudja, hogy én ugyan egy gyenge ember vagyok magamban, de nekem egy erős Istenem van. Egy olyan Istenem, aki ha kell engem oroszlánként megved, véd, ha kell oroszlánként előttem jár és egyengeti az utamat, és tudja, hogy Istenben én erős lehetek, én bátor lehetek, nem riadok meg a nehézségektől, nem félek, mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, mondja az írás. És hogyha nekem rendben van a szénám, mert ugyan nem tartom magam igaz embernek, tökéletes embernek, de az Istent kérem, hogy érzékenyen vizsgáljon engem. Ahogy mondja a Zsoltáros, Uram, te lásd meg, nincsen állam a gonoszságnak valamilyen útja, titkos bűnöktől is szabadíts meg engem, tiszta szívet teremts bennem. Aki ennyire irtózik a rossztól, és mikor az Isten rávilágít és felfedez magában valamit, azonnal kérje az Isten bocsánatát, és a tiszta szívet és az erős szívet, az az ember lehet bátor, mert tudja, hogy az út Isten között és közte az szabad, és bejárása van az Isten kegyelméhez. És olyan nagyon jó dolog, mikor valaki bátor lehet, mint az ifjú oroszlán, bátor. És ezt kívánom, hogy mi bennünk ugyanez a kettősség legyen. Legyünk nagyon szelidek, legyünk nagyon türelmesek, nagyon megértőek, az énünk megsebzésére soha se ugorjunk, soha se jöjjünk indulatba, távol legyen tőlünk a harag és a gyűlölet. De amikor az igazság mellé kell állni, amikor a rosszra nemet kell mondani, amikor valakit meg kell védeni az igazságtalansággal szemben, akkor mi vagyunk az oroszlán. És legyünk bátrak az élet nehézségeivel szemben, és ne féljünk semmitől. És itt talán csak annyit hadd említsek meg, hogy nekem azért is nagyon kedves ez az ige, mert ti el nem tudjátok képzelni, hogy én egy milyen félénk kislány voltam. Egy elveszett félénk gyerek voltam. Talán pszichiátriára is hurcoltak volna, ha akkor divat lett volna, vagy erre pénz lett volna az anyámnak. És én megtanultam, hogy az Istenben lesz az ember bátor. Anyukám mindig mondta, sose hittem volna, hogy te földrészekre utazol egyedül, meg hogy te abban a félelmetes állami egyházügyi hivatalban bátran mész és vitatkozol a kommunista államtitkára, azért sose hittem volna. Azt mondja, soha se tudtam elképzelni. És én ma az alaptermészetem nem változik. Belül én ma is inkább egy visszahúzódó természetű, átsuhan az emberen egy szorongás, de utána mégis bátor lesz az ember, mint az oroszlán. Mert van egy Istenünk, és ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, és hogyha határozottan igent mondunk az igazra, és nemet a rosszra, akkor nekünk nincs okunk félni. Akkor az Isten oldalán vagyunk, aki nagy irgalmasságú, és nagy igazságú. Hát itt fejezzük be, és kívánom, hogy mindenkinek a jelleme szépen formálódjék ilyen kettősre. Békesség, de erő. Szelídség, de határozottság. Bárány és oroszlán. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, ismét hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük néked, hogy te egyszerre vagy erős Isten és a békesség fejedelme, egyszerre oroszlán és bárány. És Urunk, vágyakozunk rá, hogy a mi jellemünk is ilyen arányos legyen. És add, hogy mi is legyünk erősek és szelídek, mi is legyünk bátrak és béketűrőek. És segíts, Urunk, hogy ne keverjük össze, ne legyünk oroszlánok, mikor valaki megsért minket, amikor emberi ellenségünk támad, és ne legyünk gyávák, amikor bátornak és helytállónak kellene lenni az igazságért, vagy igaz emberek védelméért, és vagy az élet nehézségeivel szembeszállni. Urunk, kérünk téged, segíts, hogy legyünk mindig a maga helyén, szelíd bárány és bátor oroszlán. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, maradjon a te békességed velünk, és áld meg az egész esténket, és még a mi kis rövidebb beszélgetésünkön is légy jelen, kérünk, a te szereteteddel. Amen. Amen.